Az elhatározás megszületett, Magyarország saját igazolást ad ki a koronavírus elleni védőoltásról, illetve az esetleges betegséget követő védettségről. Egyelőre koronavírus elleni védettségi igazolványként emlegetik ezt, és bár a két nappal korábbi bejelentést február 12-én pénteken este követte is egy kormányrendelet, abban egyelőre csak az igazolvány tartalmáról és kiállítási mechanizmusáról volt szó. Így most még keveset tudunk arról, hogy például mire lesz jó ez az igazolás. A sok kérdőjel miatt tehát egyelőre csak általánosságban tudjuk átbeszélni, hogy milyen jogi aggályokat vethet fel egy ilyen dokumentum, irat. A Szabad Európa podcastjában beszélgetőtársam Asbóth Márton, a Társaság a Szabadságjogokért szervezett Magánszféra projektjének vezetője. Először is, amikor beszélgetünk egy ilyen helyzetről, akkor az emberben két fogalom merül fel, a megkülönböztetés, a diszkrimináció, ennek is a megengedhető meg a megengedhetetlen része. Most ebben a helyzetben mi választja el ezt a kettőt?
Nekem is azzal kell kezdenem a válaszomat, hogy egyelőre merőben elméletben beszélgetünk, hiszen a kormány bár beszélt arról korábban, hogy valamiféle extra jogosultságukkal fog járni ez a bizonyos igazolvány vagy vakcina útlevél, ahogy még szokták emlegetni, egyelőre nem születtek ilyen szabályok. De az kétségtelen, hogyha elképzeljük, hogy ez alapján, az igazolvány alapján a beoltottak más jogosultságokkal rendelkeznének, mint a még beoltatlanok, akkor az automatikusan hozza magával azt a kérdést, hogy ez az emberek közötti megkülönböztetést fogja eredményezni. Hiszen mondjuk nagyjából így szól ugye az elképzelés, hogyha valaki be van oltva, akkor szabadon járhat, kellhet, nem vonatkozik rá a kijárási korlátozás, elmehet étterembe, karantén nélkül utazhat másik országba, stb. Ezek tehát az elképzelések. Ha ezt abban a szempontban nézzük, hogy az emberek között ez különbségtételt eredményez, ez kétségtelen, de ez nem biztos, hogy egyúttal hátrányos megkülönböztetést jelent. Ennek alapvetően két alapja van. Az egyik az, hogy valójában azok a korlátozások, amelyek most mindannyiunkat érintenek, és mindannyiunknak az életét meghatározzák, kijárási korlátozás, a maszkviselés, a szolgáltatásoknak az elérhetetlensége, azért van, mert ezek olyan védelmi intézkedések, amik a vírus helyzete tekintettel születtek. Hogyha elkezdenek lenni olyan emberek a védőoltásnak köszönhetően, akik gyakorlatilag nem betegszenek meg, és nem adják tovább a fertőzést, akkor rájuk nézve ezeknek a korlátozó intézkedéseknek a fenntartása már nem indokolt. Tehát ezeket nem kedvezményként kell szemlélni, hanem olyan korlátozó intézkedéseknek, amelyek csak azokkal szemben érvényesülnek, akiknek az esetében ezeknek a fenntartása még indokolt. De az is szükséges ahhoz, hogy ne legyen diszkriminatív az, hogy kik azok, akik már hozzáférhetnek azokhoz a szolgáltatásokhoz, amikhez a beoltatlanok még nem, hogy tudhassuk, hogy mi alapján választják ki ezeket az állampolgárokat. Ehhez tehát szükség lenne egy olyan oltási tervre, ami mindenki számára megismerhető, és amiből kiderül az, hogy milyen racionális mérlegelés során választották ki azokat az állampolgárokat, akik előnyt élveznek. Sajnos ennek a feltételei Magyarországon még nem adottak.
Ha jól értem a válaszát, akkor arról van szó, hogy eredeti jogaikat kapják vissza azok, akik már átestek a betegségen, vagy megkapták a vakcinát.
Igen, pontosan erről van szó, és arról is, hogy ahhoz, hogy ez ne legyen diszkriminatív, ahhoz arra is szükség van, hogy valamilyen észszerű szempont alapján válasszák ki azokat, akik ebben a kedvezményben részesülnek. Ehhez pedig az kellene, hogy tudjuk, hogy mi ez az észszerű szempont. Ennek lehetnek merőben szakmai alapjai is egyébként. Ezt jogi szemmel nem lehet megmondani, de jogi szemmel megvizsgálható a sorrend, feltéve, hogy az már nyilvános, mint ahogy pillanatnyilag még sajnos nem az.
Az oltási sorrend hogyan határozza meg ezeket a jogokat az emberek között?
Hát természetesen nagyon sok érvet fel lehetne sorolni, hogy miért fontos, hogy az oltási terv és a sorrend, az oltási sorrend megismerhető legyen, hiszen ez növeli a bizalmat az államban, látványossá teszi azt, hogy zajlik a védőoltáshoz való hozzáférés. Ez egy közérdekű adat, aminek nyilvánosnak kellene lennie. De ebben a kontextusban, a vakcina igazolvány vagy vakcina útlevélnek a kontextusában, ugye arról van szó, hogyha kiderülne, ez csak egy merőben abszurd feltételezés, de hogyha kiderülne, hogy mondjuk első helyre teszik a politikusokat és családtagjaikat, utána az ilyen-olyan cégvezetőket, nem tudom, most csak abszurd példákat próbálok hozni, tehát olyanokat, akiknek nem elsődleges a kitettségük a koronavírussal szemben, akkor azt láthatnánk, hogy észszerűtlen szempontok alapján választják ki azokat, akik elsőként kapják meg az oltást. Ebből tehát az is kijöhetne, hogy ez egy diszkriminatív helyzetté válik, hiszen ők ezekből az előnyökből, ha úgy tetszik, kedvezményekből hamarabb részesülhetnének. Nyilvánvaló, hogy elsősorban azokat kell beoltani, akik vagy maguk találkoznak sok koronavírus fertőzöttel, mint ahogy például az egészségügyi dolgozókat, ugye Magyarországon ez is történt, illetve azokat, akik az egészségügyi állapotoknál fogva a legveszélyeztetettebbek, a krónikus betegséggel élőket, az időseket. Remélhetjük, és amennyit tudunk, valószínűleg ez is van az oltási tervben, de hogy pontosan hogy néz ki az oltási terv, azt nem tudjuk, mert ugye nem nyilvános.
Előírhatja-e a kormányzat, hogy kötelező legyen az oltás, és ha előírja, akkor milyen feltételekkel vagy milyen indokokkal írhatja elő?
Kötelező védőoltásoknak az intézménye az ismert a magyar rendszerben. Biztos mindenki tudja, hogy vannak életkorhoz kötötten kötelező védőoltások, amiket a gyerekek szoktak megkapni, illetve vannak olyan szakmák is, amelyeknek a gyakorlásához feltétel, hogy bizonyos védőoltásokban részesüljön az illető. Tehát ezt most csak azért mondtam el, mert bevett rendszere van, és jogi szempontból is nagyon jól megvan alapozva, hogyan viszonyul a magyar jogi megközelítés a védőoltások kötelező vétételéhez. Az Alkotmánybíróság is megnyilvánult ebben a kérdésben, és azt állapította meg, hogy a védőoltások kötelezővé tehetők. Tehát járható út lenne a koronavírus vakcina esetén is, hogy a jogalkotó kötelezővé tegye, és ebben az esetben nagyjából ugyanaz lenne a megítélése, mint az összes többi már eddig is kötelezővé tett védőoltásnak. Itt azt érdemes kiemelni, hogyha egy védőoltást kötelezővé tesz az állam, akkor egyrészt biztosítania kell mindenki számára a védőoltáshoz való ingyenes hozzáférést, ami egy jelentős vállalás egyébként az állam részéről. Másrészt pedig gondoskodnia kell arról, hogy azok, akik nem oldhatók valamilyen oknál fogva, azok valamilyen működő jogi mechanizmussal mentesülhessenek az alól a kötelezettségük alól. Ez már ma is így van, de azért hozzánk nagyon sok olyan megkeresés jut el, ami az életkorhoz kötötten kötelező védőoltások esetén hát arról tanúskodik, hogy ez a mentesülési rendszer nem igazán működik. Tehát járható út lenne az, hogy kötelezővé tegye az állam a koronavírus elleni védőoltást, de ezt kifejezetten is kifejtették, hogy ilyen tervük egyelőre nincsen, ami pedig azt jelenti, hogyha ez nincs, akkor valóban mindenki számára szabad döntés az, hogy felveszi-e a vakcinát vagy sem. Itt egy dologra kell nagyon figyelni, hogy ne álljon elő olyan helyzet, amikor ez a döntési szabadság ez látszólagossá válik, mert valami olyan külső kényszerítő körülmény lesz, például a munkáltatónak a pressziója, ami miatt gyakorlatilag nem marad más helyzet az egyes emberek számára, mint hogy felvegyék a védőoltást, akkor is, hogyha egyébként mondjuk lelkiismereti vagy más meggyőződésükből nem szeretnék ezt megtenni.
Ha már szóba hozta a munkavállalást, a munkaadók előírhatják, megkövetelhetik egy védőoltásnak a felvételét?
Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni őszintén, szóval a kollégáimmal nagyon sok időt töltöttünk abban azzal, hogy megtaláljuk a pontos válaszokat erre a kérdésre. Egy dolgot biztosan mondhatunk, a munkáltató nem teheti kötelezővé a védőoltásnak a felvételét, ugyanis a jogalkotó fenntartja magának a jogot, hogy ezt jogszabályban írja elő, és munkakörök szerint határozza meg azokat a munkaköröket, ahol bizonyos védőoltásoknak a felvétele kötelező. De egy munkáltatónak azért nem kell a szomszédba mennie azért, hogy olyan pressziót tudjon gyakorolni, nyomást tudjon gyakorolni a munkavállalóra, ahol gyakorlatilag nem marad más választása, mint hogy a védőoltást ő felvegye. Illetve az a helyzet is elképzelhető, amikor a munkáltató bizonyos kedvezményeket helyez kilátásba azért, hogy erre ösztönözze a munkavállalókat. Az szerintem elég könnyen belátható, hogy a munkáltatóknak alapvetően érdekük az, hogy minél nagyobb számban legyenek beoltva a munkavállalóik, hiszen ezzel biztosítható az, hogy minél többen folyamatosan rendelkezésre álljanak, minél inkább biztosítva legyen a biztonságos és folyamatos működése a cégnek. Hogyha azt vizsgáljuk, hogy biztosíthat-e előnyöket a munkavállalók számára, tehát mondjuk extra szabadnapot, vagy valamilyen jutalmat kínál azért, hogyha a munkavállaló felveszi a védőoltást, akkor azt mondhatjuk, hogy jogszerűen lehet ilyet tenni. Itt arra kell figyelni, hogy ne legyen diszkriminatív, tehát valamilyen észszerű megkülönböztetésben részesüljenek azok, akik felveszik a védőoltást, de ez egy járható út. A nehezebbik helyzet az az, hogyha olyan nyomást helyez a munkavállalókra ezzel a munkáltató, ami valamilyen negatív következménnyel jár, ilyenkor ugyanis a személyiségi jogát korlátozza gyakorlatilag azt a jogot, hogy ő visszautasíthatja, vagy szabadon döntheti el, hogy felveszi a védőoltást, vagy sem. Erre pedig azt mondja a jogszabály, hogy ilyenkor az úgynevezett szükségességi arányossági tesztet kell alkalmazni, vagyis meg kell vizsgálni, hogy az adott munkakörben feltétlenül szükséges-e ez a jogkorlátozás, és arányos-e a céllal. Tehát mondjuk, hogyha egy olyan munkavállalónál terveznek ilyet bevezetni, ahol sok százan dolgoznak egy csarnokban, és másképp nem biztosítható a munkamenet, akkor annak biztosan egészen más megítélése lesz, és ott sokkal jobban indokolható lesz ez a dolog, mint egy olyan cégnél, ahol mindenki home office-ban dolgozik, és nem is találkoznak egymással a munkavállalók. Ez utóbbi helyzetben nem nagyon fogunk tudni olyan észszerű indokot találni, ami alapján a munkáltató előírhatná a munkavállalónak a védőoltásnak a felvételét.
Tudom, hogy nagyon nehéz erről így általánosságban beszélni. Szóba kerültek az előnyök, az ösztönző faktorok. Hol van a határ, hogy mitől lesz egy ösztönzés vagy egy előny esetleg diszkriminatív?
Azért nehéz erről valóban általánosságban beszélni, mert nagyon különböző státuszú munkavállalók lehetnek. Nem csak a munkavilágában, hanem azon kívül is elhangzottak ilyen ötletek, mint hogy például kapjon 100 000 forintot az, aki felveszi a védőoltást. Biztos vannak olyan társadalmi csoportok, akik számára a 100 000 forint az valóban egy nagyszerű ösztönző. Azt mondják, hogy hát tulajdonképpen még jól is járok, extra 100 000 forint üti a markomat. Vannak olyanok, akiknek a számára ez szinte felfoghatatlan pénzmennyiség, és nem fognak azon morfondírozni, hogy beadassák-e a védőoltást, hogyha egy ilyen lehetőséggel állnak szemben, hanem gyakorlatilag, némi túlzással nyilván, de bármire hajlandók lennének ezért a pénzmennyiségért. Tehát olyan körülményeket kell kitalálni, és olyan ösztönzőrendszert kell kitalálni, ami valóban meghagyja a döntési szabadságot az egyes polgároknak a számára, és hogyha azt nézzük, hogy ez egy egész társadalomban kell, hogy érvényesüljön, akkor nagyon nehéz olyat találni, ami mindenki számára ösztönzőleg fog tudni hatni, viszont nem lesznek olyan társadalmi csoportok, akiknek a számára az említett módhoz hasonlóan gyakorlatilag elveszi a döntési szabadságot, hiszen akkora nagy előnyt jelent a számára, amiért cserébe hát hajlandó lemondani erről a döntési szabadságról.
Térjünk vissza a beszélgetés alaptárgyához, a védettségi igazoláshoz. Milyen korlátozásokat, milyen közszolgáltatásokat lehet megtagadni mondjuk az oltatlanoktól ebben a helyzetben, kiindulva abból, hogy most egy különleges jogrendben élünk?
Ez egy nagyon nehezen lehatárolható kör lenne. Tulajdonképpen az oldhatja meg ezt a dolgot, hogy az a helyzet, amiben most élünk, az már egy viszonylag közismert és mindenki számára megismert helyzet. Úgyhogy na, szerintem nem kell azzal bajlódni, hogy megpróbáljuk meghúzni azt a kört, amiben a szolgáltatások mindenki számára elérhetőnek kéne, hogy legyenek a jövőben is, független attól, hogy be vannak oltva vagy sem, hanem azt kellene mondani, hogy a jelenlegi szolgáltatási színvonalat, szintet kell megtartani mindenki számára. Tehát azok a szolgáltatások, amik most elérhetők, azok maradjanak is elérhetők, lehessen továbbra is boltba járni, tömegközlekedési eszközökkel utazni, egészségügyi oktatási intézményeket látogatni a most meghatározott rendben, és akkor szerintem az egy elfogadható szint. Minden olyan szolgáltatás, ami jelen pillanatban nem érhető el, annak az esetében indokolható lehet, hogy azokat a jövőben ezzel az oltási igazolással, vakcinaútlevéllel lehessen igénybe venni, azzal, és ez szerintem nagyon fontos hozzátenni, hogy meg lehet fontolni természetesen azt is, hogy ezek közül a szolgáltatások közül elérhetővé tegyenek bizonyosakat a beoltatlanok számára is, úgyhogy ő nekik továbbra is valamilyen védőfelszerelést kell viselniük. Tehát azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetet érdemes kiinduló pontnak tekinteni, és ehhez képes tudjuk meghatározni, hogy melyek legyenek azok, amelyeket a beoltottak már igénybe vehetnek. És azt is fontos hangsúlyozni, hogy mindez a terv, az természetesen egy átmeneti állapotról szól, hiszen az a cél, hogy minél hamarabb sikerüljen elérni azt az átoltottsági szintet, aminél kialakul a nyáimmunitás, aminél ezeknek a megkülönböztetéseknek az indokoltsága megszűnik.
Egy ilyen korlátozás megmaradhat-e például a nemzetközi utazásokkal kapcsolatban? Tehát egy légitársaság előírhatja-e azt, hogy minden utasától megköveteli a védettségi igazolást, vagy egy nyaralóhely előírhatja-e azt, hogy csak úgy fogad vendégeket, hogyha már be vannak oltva?
Igen, ennek a kérdésnek a megválaszolását az is bonyolítja, hogy a szolgáltatók számára a Covid-on kívül vagy attól függetlenül is nyitott volt ez a lehetőség, hogy azt a kört korlátozzák, akiknek a számára ők a szolgáltatásaikat nyújtják. Tehát a járványtól függetlenül lehetett olyan étterem, amelyik azt mondta, hogy itt dress code van, és ide csak kosztümben, nyakendőben lehet belépni. Tehát ez egy létező gyakorlat volt korábban is. Itt is a diszkrimináció tilalom megtartására kellett ügyelni, de ennek az analógiájára teljesen elképzelhető, hogy van egy olyan légitársaság, amelyik azt mondja, hogy ő csak olyanokat szeretne szállítani, akik oltási igazolással rendelkeznek. Ami a nagy kihívása ennek a helyzetnek, hogyha elismerjük, hogy a szolgáltatók önmagukban, vagy külön-külön hozhatnak ilyen korlátozó intézkedéseket, mi lesz akkor, hogyha ezek a korlátozások összességében mondjuk oda fognak vezetni, hogy ezt a döntést minden egyes szolgáltató meghozza, és innentől kezdve, akinek nincsen oltási igazolása, az nem tud légitársasággal repülni. Tehát gyakorlatilag az ő számára ez a szolgáltatás, ez megszűnik, ennek az igénybevehetősége megszűnik. Ezért lenne nagyon fontos, hogy a jogalkotó ezekben a kérdésekben megnyilvánuljon. Ne csak azt határozza meg, amiről a kormány már beszélt, de ahogy innen indultunk, ezt egyelőre még a szabályozás szintjén nem lépte meg, hogy meghatározza, hogy melyek azok a szolgáltatások, amikhez majd hozzá lehet férni az oltási igazolással, hanem arról is hozzon rendelkezéseket, hogy milyen módon kell biztosítani azt, hogy a jelenlegi szolgáltatási szint az elérhető maradjon mindenki számára. Ez egy kihívás a jogalkotó számára, és csak remélhetjük, hogy ebben megfelelően lépni fog, mert ilyen jogalkotási termékeket még sem EU-s, sem pedig magyar szinten nem láthattunk.
Mi sürgeti a döntéshozót vagy a kormányzatot arra, hogy ezt meglépje? Hiszen neki nem kényelmesebb, meg egyszerűbb megvárni az oltási kampány végét, és amikor eléri azt a bizonyos nyájimmunitást, akkor már nem lesz szükség ilyen belső szabályozásra, vagy időszakos szabályozásra.
Igen, és ez egy létező megközelítés, hiszen még a vakcináknak a bevezetése előtt is voltak olyan emberek, akikre igaz volt, hogy nem fertőződhettek meg a koronavírussal, például azok, akik éppen átestek a megbetegedésen, mégis rájuk vonatkoztak a korlátozó intézkedések, és most pedig egyre többen vannak olyanok, akik be vannak már ugyanoltva, de a korlátozó intézkedések ugyanúgy vonatkoznak rájuk is, hiszen egyelőre még nem születtek olyan szabályok, amelyek alapján ők szabadabban élhetnék az életüket. Ez tehát lehetne egy jogalkotói hozzáállás, nem lehet olyan jogszabályt alkotni, ami feltétlenül mindenkire specializáltan érvényesülni tud. Egy ilyen fajta elnagyolás az tulajdonképpen elfogadható. Csak hogy egyrészt arról van szó, hogy ugye egyre többen lesznek azok, akik már immunizáltak, akik nem fertőződnek meg és nem fertőznek tovább másokat, legalábbis praktikusan így van ez. Egyre inkább tarthatatlanná válik ennek az általános szabályozásnak a fenntartása. Ugye beszéltünk arról, hogy ezek az emberek valójában nem valamiféle kedvezményben részesülnek, hanem a korlátozó intézkedésnek ő esetükben már nem indokolhatók, nem fenntarthatók. Minél többen vannak azok, akikre ez igaz, annál kevésbé tartható az, hogy ezek a korlátozó intézkedések mindenki számára általánosan fennmaradjanak. Ezen kívül nyilván a jogalkotónak mérlegelni kell például gazdasági szempontokat is, tehát hogy meddig képes túlélni a turisztikai ágazat, a vendéglátó ágazat, hogyha pedig nyílik egy ilyen lehetőség, hogy legalább a társadalomnak egy bizonyos rétegét engedjék, hogy ezekhez a szolgáltatásokhoz hozzáférjen, akkor miért ne tenné meg? Tehát azt gondolom, hogy itt nem csak ilyen jogi szempontokat kell mérlegelni, hanem a jogalkotónak ezen kívül is vannak szempontjai, vagy kell, hogy legyenek szempontjai, és hát van egyfajta ilyen társadalom, szociológiai faktor is, hogy valószínűleg az embereknek már nagyon elegük van ezekből a korlátozásokból, és hogyha látják az alagút végét, akkor egyre inkább azt fogják követelni, hogy felszabadulhassanak, különösen akkor, hogyha ténylegesen nincs olyan indok, ami miatt rájuk korlátozó intézkedések kellene, hogy vonatkozzanak, tekintettel arra, hogy már be vannak oltva. Tehát sok faktoros ez a történet, de nyilvánvalóan a jogalkotó egyre inkább nyomás alá helyeződik, hogy ilyen szabályokat hozzon. Arra nem beszélve, hogy ő saját magát is nyomás alá helyezte, hiszen nem csak Magyarországon, hanem számos más országban is már régóta beszélnek arról, hogy ilyen szabályozás érkezni fog, tehát erre az emberek számítanak.
Ki lesz elszámoltatható az egészségügyi szakmai döntésekért, amelyek ebben az egy évben vagy ebben az időszakban születtek?
Elképzelhető az, hogy a jogalkotó olyan szabályokat fog megalkotni, amelyek nem állják ki az alkotmányosságnak a próbáját. Tehát akármennyire is arról beszéltünk, hogy megvalósítható diszkriminációmentesen ennek a vakcinaigazolásnak a bevezetése, de nem biztos, hogy a jogalkotó fogja tudni, vagy adott esetben akarja majd ezt követni. Hogyha azt tapasztaljuk, hogy ez a szabályozás ez nem állja ki a diszkrimináció tilalomnak a próbáját, akkor hát végső soron az alkotmánybíróság lehet az, amelyik ezt a szabályt részben vagy egészben megsemmisíti. Azért is tartottuk nagyon fontosnak azt, hogy már azelőtt, hogy ilyen szabályozással találkoznánk, az alkotmányos alapjait végig járjuk ennek a kérdésnek, és a TASZ azért is jött ki egy állásfoglalással ebben a témában, mert azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon bonyolult jogi kérdés. Remélem, hogy az elmúlt percekben valamit ebből sikerült felvillantani, de valóban egy nagyon összetett jogi elemzést kell itt elvégezni. Ez a feladat vár a jogalkotóra is, olyan szabályokat kell megalkotni, amik kiállják az alkotmányosságnak a próbáját, és hogyha ez nem történik meg, akkor joggal fordulhatunk az Alkotmánybírósághoz, és kérhetjük ezeknek a szabályoknak a részbeni vagy akár teljes megsemmisítését.
A Szabad Európa podcastjában Asbóth Mártonnal, a Társaság a Szabadságokért szervezett Magánszféra projektjének vezetőjével beszélgettem. Én Boves Tibor vagyok, köszönöm a ránk szánt idejét.